Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülés előtt állunk, egyébként új inflációs jelentéssel, hazai folyófizetési mérleg, aztán beszerzési menedzserindexek is jönnek az EU-ból, meg amerikai infláció, de hát nyilván az MNB viszi a prímet.
De hát...
Mit de hát?
Hát közben meg Irán.
Ja? Hát figyelj, azért...
Nem tudom, Tardos Gergő felkészült-e az OTP elemzési központ vezetőjeként arra, hogy megkérdezzük, hogy vajon aggódjunk-e az iráni események miatt világgazdasági szempontból, mondjuk az olajárak miatt. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát, ugye mindenki arra gondol, hogy ez azért, hogy ez nem lesz annyira súlyos, ami alapvetően átírja a forgatókönyveket, de nyilván, ha a szoros lezárja Irán, és mondjuk felrobban az olajár, és tartósan magas marad, akkor az egy másik helyzet. Ugye azt gondolom, hogy amúgy is lassan ott tartunk, hogy így folyamatosan minden nap jön valami, amit néz az ember, és így arra jut, hogy hát így tehát tudtuk, hogy megváltozott a geopolitika, de hogy akkor bejön megint egy olyan esemény, amiről tudjuk, hogy mondjuk az alapforgatókönyvet, az teljesen megváltoztatja, a döntéshozók is lassan rezignáltan mondják el azt, hogy igazából lassan azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Tehát, én azt gondolom, hogy ez az iráni történet, ha valóban lezárják a szorost, és valóban nagyon megemeli az olajárakat, akkor egy másik helyzetről beszélünk, mert akkor mondjuk az európai infláció is ahelyett, hogy lefele menne, mondjuk felmehet 4-4,5%-ig is akár, és azt gondolom, hogy a hazai inflációban is van egy olyan bizonytalanság, hogy ugye a sok külső hatás mellett, ráadásul az ástoppok annyira bizonytalanná teszik a mögöttes folyamatok becslését, hogy ez a dolog is igazából abba az irányba mutat, hogy azt tudjuk, hogy az olajár valamennyit fog emelni a hazai infláción ahhoz képest, mint amire várunk. Most ha nagy a sok, akkor az meg jelentősen megemeli. De egyébként ilyen szempontból mi ugye az MNB kamatdöntésnek kényelmes helyzetben vagyunk, mert szemben a többiekkel mi nem nagyon várunk kamatcsökkentést a következő egy évre. Emelni meg, hát azt gondolom, hogy ahhoz nagyon nagy dolognak kéne történnie, hogy ebben a környezetben a jegybank kamatot emeljem.
Oké, nagyon profinát is kötöttél. Miért gondolod ezeket, amiket elmondtál MNB ügyben? Akkor fókuszáljunk egy kicsit erre, és vegyük ezt jobban gorcső alá.
Hát ugye a jegybank egy ideje 6,5-en tartja a kamatot, ami igazából egy ilyen óvatos megközelítésnek tekintető, az Európai Központi Bank azért vágott elég sokat, ugye a régió jegybank is elkezdtek csökkenteni, tehát mindenki azt gondolja, hogy ez azért egy hiteles belépő az új jegybank elnök részéről, aki ugye próbálja stabilan tartani a forintot.
És hát ez ugye sikerül, mert ha mások vágnak, nálunk megmarad, akkor nő a kamat különbözet, és ez ugye stabilizálja a forintot, megveszik a befektetőt.
Így van, és ezt látjuk is, tehát hogy hát a korábbi hatalmas kilengésekhez képest, ugye a forint most egy nagyon szűk sávban ingadozik, ami egy figyelemre méltó teljesítmény ahhoz képest, hogy mekkora sokkok vannak egyébként a világgazdaságban. És hogy ugye a jegybanknak a most következő ülésén is igazából itt rövid távon senki nem vár kamatcsökkentést, a jegybank nagyon határozottan kommunikálja a kamatdöntést követő sajtótájékoztatókon, a közleményben, meg egyébként az ideérkező befektetők felé is azt, hogy ők rövid távon mindenképpen a mostani szinten megtartott kamatban gondolkodnak. Ennek az oka azért az, hogyha végignézzük a felmerülő szempontokat, hogy a külső környezetre is inkább azt gondolom, hogy azért ez nem támogatja a kamatcsökkentést, ugye most éppen a Közel-Keleten lövik egymást, emelkedik az olajár, de hogy alapvetően a vámháború továbbra is egy központi kérdés, sejtelmünk sincs, hogy nekünk van sejtésünk, hogy mi lehet itt a végjáték, de hogy ez nem derült ki, és ugye az amerikai adminisztrációnak fogy az ideje, a céljaiktól inkább csak távolabb kerültek, tehát most kéne hozni egy olyan döntést, hogy vagy elengedik ezt az egészet, és ilyen fékezett habzásúra meghagyják, vagy hogyha mondjuk tényleg szeretnék azt, hogy hazatelepüljön az amerikai hadipart kiszolgáló ágazatok egy része, akkor meg jól bele kéne húzni.
Igen.
Hát van ez a külső környezeti rész, az LKB, ugye bár infláció szempontjából úgy tűnik, hogy megérkezett a kamatcsökkentési ciklusát, most a semlegesnek vélt kamaton legalábbis felfüggeszti. Ha a belső tényezőket nézzük, akkor mondjuk a forint stabil, nem minősítettek le minket, ezek jó hírek, de itt nagyjából véget is ért a dolog, és ha meg az inflációt nézzük, akkor az a helyzet, hogy mindenféle árstopp meg önkéntes árkorlátozás ellenére is ugye cél felett van az inflációnk. Azt, hogy mennyit hoznak le ezek a lépések, ezeket csak ilyen nagyon durván tudjuk megbecsülni, de azért azt mondhatjuk, hogy ilyen valahol ilyen 5,5% körül, vagy annál magasabban lenne a hazai infláció. Igen.
Bocs, nem akarom belét folytani a szót, csak még kell beszélni a folyófizetési mérleg adatról is. Az is most lesz. Nem tudom, hogy itt mik a várakozások, mert ez sincs éppen nagyon jó bőrben, vagy nem volt jó bőrben.
De hogy pont az a lényeg. Tehát a folyó mérlegünk az tök jó bőrben volt, mármint hogy abból a szempontból, hogy volt egy komoly, kényelmes többlet a hazai folyófizetési mérlegnek, tehát mondjuk szemben Romániával, ahol az IKED deficit miatt és a külső egyensúly miatt is mindenki aggódott, és ez felhívta a figyelmet arra, hogy bizony a román deviza az valószínűleg felülértékelt. Ehhez képest ugye a hazai külső egyensúly az hát ugye amikor kitört az energiakrízis, és felrobbantak az olaj meg az áramárak, vagy a gáz meg az áramárak, akkor ugye mutatott egy óriási hiány, viszont onnan nagyon gyorsan begyógyult, és igazából tavaly egy ilyen a GDP 2,5-3%-ának megfelelő többlet alakult ki, ami egy nagyon kényelmes többlet igazából. És hát most jön az első negyedévi adat, ahol ugye itt két dolgot tudunk felhasználni, vannak az előzetes folyófizetési mérleg adatok, meg vannak a GDP statisztika szerinti egyel frissebb külkeradatok. Ezek alapján azért úgy tűnik, hogy csökkenhetett a többlet, és hogy ugye az egész, tehát továbbra is többletben vagyunk, az adósságpálya az fenntartható, olyan szempontból van egy kis keserű szájízünk a dologgal kapcsolatban, hogy azért a többlet már elkezdett csökkenni, és nyilván, hogy rászaladunk a választásra, úgy ez a többlet, ez mérséklődni fog. És ezzel párhuzamosan van egy nagyon komoly tévedések és kiadások negatív egyenlegünk, ami vagy arra utal, hogy itt nagyon sok lehet a nem regisztrált import, tehát mondjuk a Temu vagy hasonló módon bejövő, vagy, és ez a valószínűbb, hogy inkább egy ilyen radar alatti folyamatos tőke kiáramlásra utal, tehát hogy a hazai háztartások azok folyamatosan allokálhatnak át külföldi eszközökbe, és emellett igazából hát szerintem ami még érdekes, hogy most úgy tűnik, hogy az állami részben, nagy részt az állami meg a magánszektor külső befektetése miatt átcsúszhatott negatívba az FDI egyenleg. Szóval igazából azt gondolom, hogy nagyjából ezeket érdemes nézni. Nem szokott ez piacmozgató lenni, de most azt tudjuk, hogy az erre vonatkozó, hát nem is, tehát az elemzői várakozások azok ennél az adatnál nem nagyon vannak, általában a legtöbben megfogják, és a jegybanki előzetes adatot berakják, hogy akkor ők erre várnak. Ugye ezt érdemes ezzel a új GDP adattal korrigálni, és ez alapján az előzetesnél egy pár százmillió euróval kisebb lehet a többlet igazából. Uh-huh. Azt mondom, hogy és aztán persze a végre, tehát a most kijövő adat az okozhat még változást, tehát ezeket érdemes nézni, hogy mennyi is a többlet, szezonálisan igazítva mennyi, mi van a tévedések, kihagyások egyenlegével, és merre megy a külső adósságpálya.
Oké. Hát a beszerzési menedzser indexekre és az amerikai inflációra már nem
hát
nagyon
azt most
lehet,
hogy elnyomja a nemzetközi helyzet a Közel-Keleten. Jó van, köszönjük szépen, folytatjuk innen. Szép napot neked.
Jó hetet nektek is, jó meg hetet. A hallgatóknak is.
Köszi. Tardos Gergővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével.